Haladjunk tovább időrendben a páli levelekkel, a következő a tesszalonikaiakhoz írott első levél. De nyilván ezt is szeretném úgy felvezetni a testvéreknek, hogy egy picit felvezetem magát a levelet, meg mögé nézünk, hogy mi is a háttere, mi az, amit tudunk róla, az apostolok cselekedeteivel hogyan van ez összeköttetésben. Valószínűleg Korintusban írja Pál, és egyébként egy missziói munka maga. A Krisztus utáni 50-51-es év során keletkezik valamikor maga a levél. Szaloniki városáról beszélünk mai nevén, ókori nevén ugye Tesszaloniki, ahol ez a gyülekezet igazából létrejön a páli misszió, vagy inkább térítés során, de nem sok időt tölt egyébként Pál apostol Tesszalonikába, ezt majd az apostolok cselekedeteinek a 17. fejezetében látni fogjuk. Ez egy olyan kikötőváros, ami egy olyan fontos elhelyezkedéssel bír egyébként, most csak mégiscsak visszalépek, mert a dia úgy döntött, hogy nem azt csinálja, amit én kérek tőle. Fontos helyen vagyunk, mert hogy ugye itt van az olasz csizmáknak a vége, és ez a kékkel, illetve pirosra húzott vonal, ez egy nagyon fontos kereskedelmi út, ami gyakorlatilag ugyan tengeri áttéttel, de összeköti a római birodalomnak a szívét, az itáliai részeket, Bizánccal, és ennek az a neve, hogy Via Egnácia, és Tesszaloniki itt van, ott a csücsökben. Ráadásul nem csak a szárazföldi út megy rajta keresztül, hanem kikötőváros is. Ebből kifolyólag ez egy viszonylag nyüzsgő település az ókorban. Rengeteg kultúra keveredik itt. Hellén területen vagyunk, tehát az a legdominánsabb, a görög hellenizált kultúra. Viszont a kereskedelem miatt, akik ebben a nyugat-keleti kereskedelemben részt vesznek, meg a földközi tengeren való tengeri kereskedelemben részt vesznek, gyakorlatilag mindenki valamilyen arányban megjelenik itt. És ez egyébként rá is nyomja a bélyegét magára a városra, meg a gyülekezetre, ahol egyébként egy zsidó kolónia is létezik és él, bár jó eséllyel görögül beszélő zsidókról beszélhetünk, olyan zsidókról, akik a saját héber arámi gyökereiket azért már annyira nem ismerik, legalábbis a nyelvet nem biztos, hogy jól beszélik. Egyébként maga a város, ez csak ilyen kis érdekesség, a levél szempontjából majdhogy nem lényegtelen, Nagy Sándor húgáról kapja a nevét, aki pedig azért kapja a tesszalonikai nevet, mert az édesapja pont aznap győz a szalonikiak felett, akik egy népcsoport, amikor a lánya megszületik. De ez a levél szempontjából teljesen irreleváns információ, de egy kis történelmi érdekesség. És akkor a levél hátteréről. A múlt héten már utaltam rá, hogy ez egy olyan levél, ami úgy páli levél, hogy nem biztos, hogy egy az egyben páli levél, sőt, az a legvalószínűbb, hogy nem egy az egyben páli levél. És akkor itt egy picit tudni kell azt is, hogy, vagy látni kell azt is, hogy az a missziói munka, amit mi most az apostolok cselekedeteiből, a páli leveleknek az olvasásából nagyjából össze tudunk rakni, meg mondjuk még ilyen-olyan egyházatyáknak a visszaemlékezéséből, korai egyházi tradíciókból fel tudunk vázolni, az azért egy nagyon kemény ütemben zajló szolgálata volt Pál apostolnak. Hogyha végignézem, hogy onnantól kezdve, hogy a damaszkuszi úton keresztül megtért, meg mondjuk egy-két évre elvonult egy picit elmélkedni, és utána nekiáll a missziói útjait folytatni, és hány helyen fordul meg a következő évtizedek során, és hozzáteszem még azt a tényt, hogy egyébként nekik fenn kell tartania magát, hiszen ezt írja is az abcsel több helyen, hogy sátor ponyva készítésből él. Ez egy nagyon megfeszített munka, és egy nagyon nagy odaszánás az Úristennek, vagy az Úristen irányába, és akkor mellette ott van az a jelenség, hogy megy valahova, létrehozza a gyülekezetet, amikor azt látja, hogy ez a gyülekezet olyan 5-10-15-20 főből nagyjából áll és stabil, és megtértek a Krisztushoz, akkor továbbáll, de velük ugye tartja a kapcsolatot, itt lesz a tesszalonikai levél, amit majd Korintusból küld vissza a frissen alapított gyülekezetnek, Egy csomó tanítás van benne, valószínűleg azért, mert nem volt idő Tesszalonikában ezt elmondani. Ő már Korintusban van, és mellette ott vannak a megélhetés mindennapi problémái, emiatt gyakorlatilag a páli levél irodalom, az gyakorlatilag úgy épül fel, hogy a levelek tartalmi agya, szerzője, az valóban Pál apostol, de a formai kibontás az nagyon sokszor nem az ő, vagy csak az ő kézjegye. Itt a múltkor, nem is tudom, Zsolta mondtad, hogy a zsidókhoz írott levelet,
igen,
és akkor ott elrugóztunk egy kicsit ezen a kérdésen. Na most ez nem csak a bibliai leveleknél jelenik meg az, hogy a szerző az nem biztos, hogy az, akinek a neve alatt fut, vagy nem csak az, akinek a neve alatt fut, mert hogy alapvetően az ókorban léteztek az úgynevezett amauenzisek, amiben nekem mindig beletörik a nyelvem. Ők eredetileg rabszolgák voltak, mégpedig írni tudó rabszolgák, és az volt a feladatuk, hogy az uraknak legyenek a segédjeik. Többnyire alapvetően gazdasági feladatokat láttak el, de példának okáért az első leltárokat is ők vezették, mármint hogy a vagyonról, meg az ingóságokról, illetve hogyha valami hivatalos ügyet kellett intézni, akkor az ő feladata volt az, hogy ennek a dokumentációját elkészítse, megírja, és akkor a rabszolgának az ura pedig azzal hitelesítette a rabszolga által elkészített dokumentumot, hogy vagy aláírta, vagy lepecsételte, vagy a bevezetését és a záró egy-két sorát ő fogalmazta meg, és ő írta oda. Na most ez a páli leveleknél is egyébként egy visszatérő elem. A tesszalonikai levélben nálam görögül sokkal jobban beszélő emberek állítólag ki tudják mutatni, hogy meddig tart a páli bevezetés, hol veszi át a tollat Pál valamelyik munkatársa, és hol veszi vissza Pál a tollat, és zárja le a levelet. És ez két olyan gesztus egyébként, ami nagyon fontos a tekintetben, hogy akik eredeti nyelven olvassák a tesszalonikai levelet, illetve olvasták eredetileg a tesszalonikai levelet, ők ezt valószínűleg egyébként kiszúrták. De nem volt probléma. És azért nem volt probléma, mert hogyha ez úgy néz ki, hogy Pál apostol azt mondja mondjuk Szilvánusnak vagy Timóteusnak, hogy figyelj, de akkor ott voltál Tesszalonikában, tudod, hogy beszélgettünk erről meg arról a testvérekkel, most írd meg nekik, légy szíves azt, hogy... És akkor Pál meg elmegy és csinálja a dolgát mondjuk Korintusban, Timóteus meg leül és megírja a levelet, vagy Szilvánus leül és megírja a levelet, Pál megnézi a szöveget, és amikor azt mondja, hogy akkor ez így rendben van, akkor megírja hozzá a lezárást. Tehát a tartalom az mindenféleképpen páli, de a magának, a munkának a megírása az nem feltétlenül Pál apostolnak a keze munkája, és akkor itt azért egy valamit szögezzünk le. Szerintem Pál apostol sem szeretné azt, hogy őt nagyon kiemeljük a Biblia szerzői közül. Mert a Biblia szerzője alapvetően a Szentlélek. És ők egy olyan szolgálatban álltak, egy olyan munkában voltak, amiben oda tették magukat. Pál nagyon sokat ír a leveleibe bele, főleg a római levélben, majd ezt látjuk, hogy ez nagyon az ő kezemunkája, meg gondolkodása. De amikor párhuzamosan több szolgálatot el kell látni, akkor egész egyszerűen ezt ma úgy mondanánk 21. századi egyházi nyelven, hogy kialakul a katehetikai munkatársaknak a köre. És le van delegálva nekik a feladat. És ebből én szeretném leszűrni azt a konklúziót, hogy gyülekezetet építeni sosem lehet egyedül vagy egy ember köré. A Pál apostol nekünk így 2000 év távlatából egy ilyen nagyon karakteres embernek tűnik, aki köré szerveződnek a gyülekezetek, meg aki szervezi a gyülekezeteket, de valójában Pál folyamatosan közösségben gondolkozik. A közösségben gondolkozik akkor, amikor magának a munkatársait kiválasztja, és közösségben gondolkozik akkor is, amikor gyülekezetet épít. Ugyanis mindig addig van egy helyen, amíg a gyülekezetben nem talál valaki olyat, akire azt lehet mondani, hogy most átadom neked a stafétabotot, és majd levelezünk. És amikor meg valahol probléma van, akkor meg úgy küldi vissza az embert, lásd Timóteust, ha mondjuk elolvassuk a Timóteusnak írott leveleket, hogy az ő feladata nem az, hogy egyedül oldja meg a gyülekezet problémáit, hanem hogy álljon bele a gyülekezeti közösségbe, és legyen egy vezető karakter nyilván, de a gyülekezet egészen az, akinek az életéről itt szó van, és azt lehet vezetni, de nem lehet egy emberként megélni, vagy egy ember köré szervezni. És ezt Pál pontosan tudja, éppen ezért nagyon sokszor nyilatkozik is arról, hogy ne őt tartsák tekinteinek, hanem azt a Krisztust, akire a szolgálatával mutat. És ezt talán mögé kell rakni a Tesszalonikai levélnek is, illetve itt én megemlítenék két ilyen segédet, aki valószínűleg írja, vagy segíthet írni Pál apostolnak magát a levelet, ez Timóteus és Szilvánusz, akik pedig ezen a második missziói úton ott vannak Pál apostollal. Az az izgalmas a Tesszalonikai levélben, szemben a Galatákkal, meg mondjuk a Római levéllel, hogy ebben viszonylag kevés az olyan tanítás, amiről tudjuk, hogy Pál apostol fogalmazza meg először. Nagyon alapvető keresztény tanítások vannak benne, olyan alapvető keresztény tanítások, amik Jeruzsálemben és Tesszalonikában, meg Korintusban, független attól, hogy valaki zsidó-keresztény háttérből, vagy pogány-keresztény háttérből érkezik, egyaránt fontos. És egy picit az érződik a levélen, hogy mivel gyorsan kellett távozni Tesszalonikából, ezért most így próbáljuk ilyen gyors talpalón keresztül a testvéreket megkonfirmálni és felkészíteni. Azt, amit ott el kellett volna mondani, de nem volt rá lehetőség, azt gyorsan leírjuk levélben. És én azt gondolom, hogy ennek a levélnek nekünk pontosan ez lesz az ereje. Tehát ezt ilyen szempontból lehet egy ilyen missziós bakinak tekinteni, mert ez nem feltétlenül egy jó missziós stratégia így, de nekünk viszont hatalmas nagy áldás lesz ezért a Tesszalonikai levél, ugyanis nagyon sok alapvető keresztény tanítást hihetetlenül egyszerűen megfogalmaz. És jó éppen ezért ránézni. Itt kiírtam a testvéreknek a szerkezetét a levélnek, nem egy hosszú levél lesz sem, annyira azt gondolom, hogy nem ez a szerkezeti rész fog számítani, hanem inkább rátérnék arra, hogy mi történik Tesszalonikában, és miért kell Pál apostolnak gyorsan elmenekülnie. Lehetett volna egy nagyobb merítést is adni az apostolok cselekedeteibeli háttérnek, mert valójában a tesszalonikai események azok a második missziói úthoz tartoznak, és ez ugye nem a 17. fejezettel kezdődik, és nem is a 17. fejezettel zárul, de én most a második missziói útból csak kimondottan a tesszalonikai eseményekre koncentrálnék, mert ezek lesznek majd nagyon szorosan összefüggésben a tesszalonikai levéllel. És akkor felolvasnám a 17. fejezet első 15 versét. És remélem, hogy a különböző görög földrajzi nevekben most nem törik bele a nyelven, mint általában szokott. Szóval, így kezdődik a 17. fejezet első 15 verse. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szillászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost, felvonultak Jászón házához, és ki akarták vezettetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászón néhány testvérrel együtt a városi előjárók elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászón befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más mondanak királynak Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot, és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsájtották őket. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált, Szillásszal együtt, Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították, és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra. Szillász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szillász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Szerintem magából a történetből nagyjából érződik is, hogy miért volt Pál keveset Tesszalonikában. És ennek ellenére mégis jelentős ami itt történik. A második misszióúton vagyunk, itt már együtt van Szillász, Timóteus és Pál apostol, illetve hát latin nevén Silvanus. Ez Makedónia missziója. És itt van egy nagyon izgalmas rész elbújtatva a szövegbe, mert hogyha megnézzük a második verset, akkor egyrészt látjuk azt, hogy Pál egy ilyen nagyon okos stratégia szerint, mivel ő a messiást jött hirdetni, és itt van egy zsidó közösség, alapvetően először a zsidókhoz megy. Be a zsinagógába, és a zsinagógában kezdi el az Ószövetség alapján felvezetni, hogy az egész Krisztus történet, ami megtörtént Izraelben nagypéntekkel, feltámadással, ez hogyan igazolja, illetve hogyan teljesíti be az Ószövetség írásokat. És hát Pál egy rabbi ember volt, jelente Malásan, nekik pedig volt egy klasszikus retorikai iskolájuk. Azt írja itt a második vers, hogy bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, megmagyarázta, bizonyította nekik, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, fel kellett támadni a halálból, és hogy ez a Krisztus, akit én hirdetek nektek. A vitába szállás, a megmagyarázás és a bizonyítás. Ez egy klasszikus ókori zsidó retorikai fogás, mert hogy, és egyébként az az igazság, hogy ezt a mai napig használjuk mi keresztények is, ha van egy teológiai, vagy erkölcsi, vagy bármilyen állítás, amivel nem tudunk azonosulni, akkor mi az első, hogy vitába szállunk. De szeretném hangsúlyozni, hogy vitába és nem veszekedésbe, a kettő nem ugyanaz. Vitába szállunk, és a vitához elkezdjük felsorakoztatni a magunk érveit, és abból elkezdjük megmagyarázni azt, hogy mi miért gondolkozunk másképpen, majd pedig a magyarázatunkat bizonyítjuk. És Pál ezt végig írás centrikusan csinálja, tehát amikor ezt jó lenne egyébként egy ilyen páli vitát derekosan bevallom egyszer látni. Vagy hallani, igen. Tehát én kicsit megvetem ilyen szempontból, vagy személyre vetném, inkább így fogalmazok Lukácsnak azt, hogy erről ő ezt két mondattal lekeveri. Pedig itt azt olvassuk, hogy három szombaton keresztül is. Tehát, hogy ez egy folyamatos visszajárás. Ott van három hétig, és minden szombati, sabbatnapi Isten tiszteletre oda megy, és zsidó rabbiként hirdeti a zsidóknak a Krisztust, és az összes zsidó értelmezéssel úgy száll vitába, hogy közben Ószövetség alapján bizonyítja is azt nekik, hogy miért Jézus a Krisztus. És ezt olyan jó lett volna, ha Lukás csak egyetlen egyszer egy ilyen helyzetet, mert egyébként több is van az abcselben, azt mondjuk nem így csak így beszámol róla, hogy volt egyébként egy ilyen, hanem úgy odafigyelt volna füllel, szívvel, és feljegyzett volna nekünk, kicsit talán hosszabb verzióban, így most a fantáziánkra van bízva, hogy ez hogyan zajlott. Minden esetre maga az elv, az szerintem nagyon fontos, mert azért ismerít egy picit, hoznék egy pár mondat a tesszalonikai meg a mai helyzettel kapcsolatban. Mi egy pluralizált társadalomban élünk, ez talán a tesszalonikai gyülekezetnek nem volt annyira a nagy probléma, az viszont, hogy a modern fogalomban élve multikulti társadalom az talán jelen volt. És egyáltalán nem lehet azzal a váddal illetni a hellenizmust, hogy ez egy olyan jó és könnyen befogadó táptalaja lenne a mi keresztény tanításunknak. Ahogy egyébként szerintem a 21. század sem az. És a páli modell az az, hogy jövök az emberekhez, az ő szituációjukhoz, és vitába szállok velük. És utána érveket hozok, hogy szerintem az, hogy miért nekem van igazam, vagy miért úgy kellene az Isten tisztelni, ahogy, és azt utána bizonyítom. És egy picit azt látom ebben az egészben, hogy ez egyébként egy jézusi modell. Mert hogyha megnézzük, hogy Jézus hogyan tanít, akkor ő nem elmegy a, nem tudom, Tóra iskolákba, ahol olvassák a farizeusok, meg a főpapok a Tórát, meg tanítják a gyerekeket Tórát olvasni, és akkor ott, nem tudom, okoskodik valamit, hanem kint van a hegyoldalon, meg a tó mellett, meg az utcákon, tehát gyakorlatilag belemegy az embereknek az életébe. Nincsen tőlük távol. Kánai mennyegzőről fogunk prédikálni vasárnap. Ott van a mennyegzőn. És abba hozza bele az Isten tanítását. És én azt gondolom, hogy valahol egyébként valami hasonló a 21. századi kereszténységnek is a feladata, hogy nekünk nem az a feltétlenül jó reflex, hogyha most misszióról beszélünk, hogy nálunk van a szent igazság, az gyorsan elzárjuk a templomba, és mutogatunk kifelé, hogy térjetek meg, mert kevés a templompad, és tessék már végre jönni, meg vegyük ezt komolyan, és szégyeljétek el magatokat, hogy nem vagytok itt, és ezt általában azoknak mondjuk el, akik ugye ott vannak, hanem a páli meg a jézusi modell az, hogy oda megyek, ahol az emberek vannak, és azzal az élethelyzettel találkozok, amivel ők vannak, meg amiben ők vannak, és ez nagyon nehéz. Nem tudom, hogy mit mond ki a polgárjog, de ilyen szempontból, kedves testvérek, hogyha misszionálni szeretnénk, akkor lehet, hogy a vasárnapi Isten tiszteletet a Tesco-ban kellene megtartani. Vagy a Cinema City-ben, a vetítés előtt és után. Vagy nem tudom, de hogy a páli igehirdetési modell az ez. És nem csak akkor, amikor a zsidókkal találkozik, itt hadd utaljak egy picit előre mondjuk a korintusi eseményekre, amit a tesszalonikai levél kapcsán nem érintünk, de ugye Korintusban van, bocsánat, hülyeséget beszélek, Aténban. Aténban van az a helyzet, hogy felmegy a aténi történelmi belvárosba, és akkor ott ki vannak rakva a görög isteneknek az ilyen-olyan szobrai, a Zeus, Pallas, Aténi, mindenki, aki a homéroszi sztoriba még valahogy belefért, és akkor van egyetlen egy oltár, amire meg az van ráírva, hogy az ismeretlen Istennek. És akkor ahogy ott tengleng a görög tömeg az Istenek hada előtt, Pál oda megy ehhez az oltárhoz, és így közli, hogy na hát akkor én ezt az Istent jöttem hirdetni nektek, akit ti nem ismertek, de akkor én szeretném nektek bemutatni. És ha belegondolunk, akkor ez egy olyan felütése alapvetően a missziónak, amire ma azt mondanánk, hogy jaj, de toleráns Pál apostol. Hát nem azzal kezdi, hogy elkezdi leborogatni ott az oltárokat, amit mondjuk majd a középkori teológia lelkesen meg is csinál, hanem azt mondja, hogy nem elkezd Zeus ellen, meg Pallas Athéné ellen, meg nem tudom ki ellen, tehát az ő kultúrájuk ellen prédikálni, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy ti ebben vagytok, na látjátok, ti is tudjátok, hogy van még itt, akit ti nem ismertek, akkor jövök is, bemutatom nektek. Balhé lesz egyébként majd ebből is, de hogy alapvetően mégis ott van benne az a gesztus, hogy kultúrába hozza az igét. És ezt azért szeretném ide tenni egy nagyon hangsúlyos zárójelként, hogy a kultúrát viszont nem hagyja változatlanul, és nem hagyja érintetlenül, mert az igének kell újra fogalmazni a kultúrát. És nagyon sokszor azt érzem mondjuk a 21. század egyházán, felekezet függetlenül, hogy nagyon sokszor azért nem merünk agapé szeretettel, de élesen kimondani dolgokat, mert félünk a kulturális ellenhangoktól. A Pál apostol nem félt. Oda ment az emberekhez, megnézte, hogy miben vannak, és próbált improvizálni. Nekünk tegnap volt a lelkészi munkaközösségi ülésünk, és volt egy missziói előadásunk, a Győri Gábor Dávid jött nekünk előadni. Nekem nagyon sok új információ volt az ő előadásába. Az egyik például az, hogy Pál apostol a missziói utakat nem hívta missziói útnak. Jogos, a kifejezés nem szerepel sehol sem az Új Szövetségben, nem csak azért, mert ez egy latin kifejezés, de ennek a görög megfelelői sem szerepelnek az Új Szövetségben. Én ezt eddig nem raktam össze. És azon csodálkoztam el, hogy mi mennyire reflexzerűen mondjuk ezt, hogy nekünk feladatunk, hogy misszionálni kell a világot, hogy van ilyenünk a Bibliában, hogy missziói parancs, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, na és akkor mi a misszió? És akkor erre mondta azt tegnap a Győri Gábor Dávid, és ez engem egyébként ilyen leforrázva ért, hogy tudjuk-e azt, hogy a misszió kifejezés a keresztény szakzsargonban mikor jelenik meg? És akkor így néztünk, hogy hát hát Pál apostol, hát mikor? Hát ő kezdi el a missziót. Tehát ott volt egy kupac lelkész, olvastuk mi a Bibliát, hát ő kezdi. És akkor mondta Dávid, hogy oké, de egyház történetileg megigazolt, hogy ez a jezsuiták egyik alapító levelében van bent, tehát ellenreformáció. Addig nem használjuk a szót, maga a latin szó az egyébként azt jelenti, hogy küldeni, kiküldeni. A rómaiak katonai expedícióknál használták meg térképezési küldetéseknél, amikor mondjuk Afrikát meg Ázsiát feltérképezték. A jezsuiták missziója meg jelentem alásan a pogányok és az eretnekek elégetése, meg katolikus egyházba való tűzzel vassal való visszakergetése volt. Ennek ellenére korán átvesztük. És hogyha megnézzük az Új Szövetséget, akkor az a gyönyörű az egészben, hogy hát, hogy nem fogunk találkozni a kifejezéssel, hogy misszió. Mert ilyenek vannak inkább az Új Szövetségben, hogy ti vagytok a világ világossága, meg hogy só, meg hogy nem tudom, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És akkor nézzük meg a Jézusi meg a Páli modellt, ugyanaz a kettő, megnézem, hogy miben van a másik, és elkezdem neki hirdetni az Istent. Az Isten szabadítását, az Isten kegyelmét, az Isten irgalmát. Erre mondhatjuk azt, hogy misszió, de ebből nagyon erősen látszódni kell azt is, hogy valójában a missziónak a nyelvezetét meg kell, hogy határozza az, hogy milyen szituációban vagyok a misszióval. És akkor még egy érdekességet hadd hozzak a tegnapi előadásból, hogyha már így elkezdtem mások tollával ékeskedni. Jót mosolyogtunk és rögtünk a lelkésztesokkal, mert több példát hozott a Dávid kortárs missziókra. És hozott egy németországi példát, most már meg nem mondom, melyik német kisvárosnak az életéből, mert sikerült nem felírnom magamnak a település nevet, ahol bezárt a benzinkút. Az egyetlen egy benzinkút közel távol, és gondolkozott azon a ottani gyülekezet, hogy akkor most mi az, amivel mi meg tudnánk szólítani az embereket, meg mi az, amit mi tehetünk a környezetünkért. És az lett a vége, hogy imádkoztak egy adagot rajta egyébként, meg nem volt azért ez olyan egyszerű, de nyitottak egy benzinkutat. És akkor utána azzal viccelődtek, hogy mi voltunk Németországban az első gyülekezet, akinek benzinkutja van, de hogy innentől kezdve volt egy olyan találkozási pont a gyülekezet kezében, ahova boldog-boldogtalan oda ment, mert benzinre mindenkinek szüksége van. És elkezdték missziós célra használni a benzinkutat, nem úgy, hogy akciót adtak annak, aki nem tudom én, bibliai idézeteket mond, és akkor ő 20 centtel olcsóbban kapja meg az üzemanyagot, hanem hogy egész egyszerűen ezt tényleg úgy használják, hogy ott nekik alkalmaik vannak, és akarva akaratlan, aki oda megy tankolni, az találkozik ott éneklő, meg imádkozó emberekkel, és nyilván van ebből bevétel, kiadás, stb., de hogy hogy mi volt az emberi szituáció, az, hogy nincs benzinkút, hogyan hozom oda az igét, úgyhogy lesz benzinkút. És ez valahol innen ered. Vitába szállok azzal, ami a környezetemben van, Tesszalonika, multikulti, 21. század, pluralista vagy szekuláris társadalom, és elkezdem megmagyarázni, hogy de miért fontos az, hogy tartozzunk a Krisztushoz, és bizonyítom, hogy hát jobbra-balra mentek, keresitek az önmegvalósítást ezotériába, meg horoszkópba, meg mit tudom én, aztán mégis a pszichológusnál dekkoltok másfél-két órát naponta, és nem tudjátok, hogy az miért van, meg népbetegség, a kiégés, meg a depresszió, meg az alkoholizmus, és hogy egyébként, ha lenne tényleges kapcsolatod az Istennel, aki neked a teremtőd, meg a megváltód, akkor nem azt mondom, hogy minden probléma itt tűnik el, de hogy lényegesen egyszerűbb lenne a történet, mert hogy megvannak azok a horgony pontok, amire az embernek az életét építenie kellene. És ez a páli misszió, azt gondolom, amit nekünk is folytatnunk kellene. Most ezt közben már elmondtam, de egy dolgot azért még ide tennék, hogy amikor Pál elkezd érvelni Jézus mellett, akkor, és ezt aztán Luthernél is látjuk, 1500 évvel később, akkor általában a bibliai igéket bibliai igékkel magyarázzuk. És ez megint nagyon fontos. Azért nagyon fontos, mert az igét tényleg igével kell magyarázni, ugyanis ha én elkezdek kiragadni igéket a Biblia nagy egészéből, akkor nagyon könnyű félre magyarázni, vagy félre érteni. De hogyha egy adott igét, vagy egy adott ige szakaszt a Biblia nagy egészére feszítek rá, és elkezdem megkeresni az összekapcsolódási pontokat, akkor az ige engem megtámaszt. És nem engedi az ilyen-olyan félreértelmezéseket. A teológiában erre mondjuk azt, hogy van az exegézis, az írásmagyarázat, és van az eiszegézis, amikor az írásba valamit belemagyarázunk, ami nem biztos, hogy egyébként tartalmilag benne van, de én vagy szeretném ott látni, vagy ha én belemagyarázom, akkor az engem igazol, és akkor nem arra vagyok kíváncsi, hogy az ige mit mond el rólam, hanem azt szeretném, hogy az ige azt mondja el, amit én szeretnék, hogy elmondjon. Ez egy mai napig lényeges probléma. Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy nagyon nem szeretem, amikor a Bibliát politikai célokból idézik emberek. Hát általában olyankor elszegetálják a szöveget. És ilyenkor nagyon szívesen dobnám utánuk az egész könyvet, hogy akkor most olvassátok végig. És akkor még egy dolgot szeretnék ide mondani, hogy az igét igével magyarázzuk. És hogy ez az, ami igazából segít nekünk az igének a teljes üzenetét felfejteni. Mert hogy a Bibliában számtalan egymással összefüggő dolog van. Tehát amit én ige hirdetésben is sokszor emlegetek, ezek az előképek. Hogy Izsák megkötözése már Jézusra utal. Hogy az egyiptomi fogság már a krisztusi szabadításra utal. Hogy mit tudom én, a 12 éves Jézus történetében el van rejtve közben a feltámadás történetnek a lényege. Ezek mindig előre utalnak a Krisztusnak a megváltó tevékenységére. És hogyha én a Krisztust meg szeretném érteni, akkor nem dobhatom ki az Ószövetséget. És fordítva, meg kell értenem az Ószövetséget ahhoz, hogy értsem, hogy miért fontos nekem a Krisztus. Ha arról van szó, hogy szeretném a társadalomnak elhozni az örömhírt, akkor egész egyszerűen fel kell vállalnom azt a munkát, és ez nem mindig egy ilyen lexikális ledörömbölés, de hogy fel kell vállalnom azt a munkát, hogy elkezdem az embereket bevezetni az igének a világába. És ezt nyilván lehet kezdeni ott, hogy mit tudom én, óvodás, színezős foglalkozást tartunk a Noé márkájáról, ami egyébként szintén egy ószövetségi előkép, meg lehet úgy is, hogy bibliakört tartunk, mert itt azért már írni, olvasni tudó emberek vannak, meg olyanok, akik már találkoztak az igével. De amikor viszont az a cél, hogy megszólítsak valaki olyat, akinek még semmi köze az igéhez, akkor mindenféleképpen fel kell vállalnom ennek a súlyát. És akkor itt jön elő az, hogy az nem működik, hogy odaadom a Bibliát, tessék, olvasd el, és akkor onnantól kezdve csak az a feladat, hogy meg kell térni. Hát te mi sem egyszerűbb ennél. Ha ez így működne, akkor nekem már nem lenne dolgom nyugdíjig, meg a testvéreknek se sok, de úgy néz ki, hogy nem így működik, és akkor itt megint vissza kell kanyarodni a kultúrába fordításhoz, meg a benzinkúthoz, meg a nem tudom, hogy azért kell nekünk az igét igével magyarázni, hogy amikor mi megszólítunk másokat, tettben, szóban, a tanúságtétellel, akkor mi semmit ne vigyünk bele az igébe, ami nem az ige. Nem tudom, hogy értik-e a testvérek, hogy mit akarok ebből kifejteni. Mert hogy amikor arról van szó, hogy egy Bibliához abszolút közel nem álló embert próbálok megszólítani az Isten igéjével valamilyen beszélgetésben, akkor én ott nem kezdhetem el neki azt, hogy figyelj, kezdetben volt kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és akkor elkezdem a Biblia első mondatától a ámenig, Jelenések könyve vége, mert hogy arra nincs idő. De hogyha ezt úgy csinálom, mint Pál, hogy meghallgatom, kontraérvelek, hozok bizonyítékot ahhoz, hogy szerintem az miért nincs úgy, akkor már ilyen kötelezők röviden jelleggel bizonyos dolgokat össze tudok foglalni. Ez nem elég ahhoz, félreértés ne essék, hogy ő neki szilárd biblia ismerete legyen, de arra tökéletesen elég, hogy utána elkezdjen azon gondolkodni, hogy miért mondta ezt, meg miért így döntött, meg miért bocsájtott, meg akkor is, amikor én visszapofoztam neki. És ehhez nagyon fontos, hogy ha mi keresztények komolyan vesszük azt, hogy nekünk feladatunk van a nem keresztények irányába és a Krisztusról való tanúskodással, akkor mi az igét igével magyarázzuk, hogy mi ne értsük félre. És ez nagyon fontos, hogy mi ne értsük félre. Ezt össze lehetne foglalni talán azzal is, hogy valójában az ige értelme Krisztus. És akkor én még egy gondolatot hoznék ide a testvéreknek. Ez egy ilyen allegorikus írásértelmezés lesz, ami az én szerény véleményem szerint most egy belemagyarázás a bibliai szövegbe, de egy szép belemagyarázás a bibliai szövegbe, aminek krisztusi mondandója van. Ugye az egész tesszalonikai történet az arról szól, hogy Pál megpróbálja megszólítani a görög zsidókat Tesszalonikába, és ebből igazából az lesz, hogy őt onnan gyakorlatilag elkergetik. Bele lehetne menni, hogy ki ez a Jászon, meg miért őt hívják, meg mi ez a városi előkjárók között kezességet vállal történet. Azért nem szeretnék ebbe belemenni, mert az az igazság, hogy Jászonról nagyon sok ötletelés van, hogy ő kicsoda-micsoda, de egyedül itt szerepel a Bibliában. És a legvalószínűbb történet az az, hogy ő Tesszalonikában egy olyan zsidó lehetett, aki már görögül használta a nevét, és valószínűleg volt neki valami elismertsége, vagy rangja, státusza a városon belül. Na, nagyjából ennyit tudunk róla. És az ő kezessége az igazából annyi, hogy egy picit próbálja csitítani a konfliktus Pál ellen, de nem tudja egy az egyben megfékezni, tehát Pálnak el kell menni Béreába. És akkor itt az apostol cselekedeteinek ezt a 15 versét Hippói Szent Ágoston úgy értelmezi, ez egy ilyen szép felépítés egy ige hirdetésnek, egy igei gondolkodásnak Ágostonnál, hogy Tesszalonika a gőgnek meg a felfúgalkodottságnak a szimbóluma a Bibliában, mert oda megy Pál apostol az igével, amire meg kellene térni, és hogyan reagál rá Tesszalonika úgy, hogy gyakorlatilag elutasítja, és egyébként kicsit a passió történettel lássuk a párhuzamot, ezt nem Hippói Szent Ágoston, hanem a Farkas Ervin mondja, hogy irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Aztán egy picit tovább megyünk, és akkor mi a vád? Az a vád a Pál ellen, hogy ezek, akik az egész világot felforgatják, érts keresztények, itt is megjelentek, Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más mondanak királyuknak Jézust. ez ugyanaz a vádrendszer, koholt vádrendszer, mint a passió történetben Jézus ellen. Mert Pilátusnak nem lehet teológiai vádat mondani, hát szerencsétlen helytartó, egy politikai szerv, illetve hát egy államigazgatási szerv, ő nem fog tudni mit kezdeni a zsidók teológiai álláspontjával, hogy miért zavarja a főpapokat az, hogy az Ószövetséget máshogy értelmezi ez a názáreti ács. Hát, de az, hogy ő a zsidók királya, az egy politikai vád. Hát a zsidóknak nem lehet megszállás alatt királya, mikor Rómának császára van, hát akkor ki kell végezni. És hogy itt is az a forgatókönyv, és ugye a főpapok is hogyan bírják rá Pilátust arra, hogy végezze ki Jézust, hát csődületet támasztanak, és ott egyébként nem a kiválasztott értelmiségi elit az, meg a tanítványok, akik üvöltöznek Pilátus udvarán, hanem az a csőcselék, akit erre rá lehet bírni. Viszont a tömegnek mégis van az az ereje, amire azt mondja Pilátus, hogy akkor jó, hát akkor feszíts, mosom kezeimet, tömegi kiüvölti, hogy vére rajtunk és gyermekeinken, a tömeg nem tudja egyébként, hogy evangéliumot kiált, de düböl kiáltja, és aztán ott vagyunk a kereszten. És akkor most itt Pál apostolra hogyan reagált Tesszalonika? Pál elmegy a zsinagógába, hirdeti az igét, magyarázza, bizonyítja, beszél velük, és a tesszalonikai zsidók, és nem a zsinagógai közösség egésze, mert vannak, akik hívőkké lesznek, hanem egy bizonyos része, adott esetben lehet, hogy pont a kisebbsége, aki eddig mondjuk irányító pozícióban volt, vagy központi pozícióban volt, és most féltékeny, és nem akarja a Krisztust befogadni, ez gyakorlatilag a várost lármázza fel. A piaci csőcseléket viszik ki az utcára. Gyakorlatilag egy lincselés az, ami itt megszervezésre kerül, és amikor ebbe a városi előjáróknak bele kell folynia, hogy akkor most itt legyen valami rend, akkor a vád az ugyanaz, mint Jézus ellen volt, hogy ezek gyakorlatilag a császár ellen lázadnak. Hát itt szó nincs a kereszténységben császár elleni lázadásról. Hát add meg a császárnak, ami a császára, és Istennek, ami az Istené. Ez nem csak az adódénáról szól. Ha majd eljutunk, nem tudom én, a Lutherig, akkor Luthernél is látni fogjuk azt, hogy ő a reformációban, például a kálvinizmussal kapcsolatban azért nem tudott Calvinnal közös nevezőre jutni, két dolog miatt. Az egyik az úrvacsorai tanítása volt Calvinnak, ez volt a hangsúlyosabb egyébként. A másik, amiben Luther nem tudott azonosulni Calvinnal, az az, hogy a calvini teológiának van egy olyan felfogása, most ezt ilyen kicsit lecsupaszítva és lebutítva mondom, hogy teológiai alapon igenis bele kell szólni a világ politikai tevékenységébe, meg történéseibe. És példának okáért a calvini reformáció támogatóinak egy jelentős része az érdekelt a Habsburg birodalom megdöntésében. Ezt nem tanuljuk a Rákóczi szabadságharcról, és én ezt nagyon sajnálom, hogy nem tanították annak idején a középiskolában, hogy Rákóczi ugyan katolikus, de a kurucok 80%-a kálvinista. És ez nem csak egy szabadságharc a magyar függetlenségről, hanem ez egy vallásháború, de ennek a vallásháborúnak nem csak az a tétje, hogy a protestantizmus Magyarországon szabadon gyakorolható legyen, hanem ennek a vallásháborúnak van egy olyan éle, hogy meg kell dönteni az elnyomó katolikus Habsburg uralmat. Na most azért a luteri-páli jézusi vonal az nem az, hogy nekünk direktbe kell politizálni, vagy direktbe kell beleszólni a politikába, hanem az, hogy nekünk az ige mellett kell, keressétek először az Isten országát. Nekünk először az ige mellett kell kiállni, az igéhez kell kötődni, és nyilván, hogyha a minden kötélszakad, lásd Dietrich Bonhoeffer, második világháború, zsidó kérdés, náci Németország, bármennyi teológiai nyilatkozat, akkor szabad lázadni, mert ott az ige ellen megy 100%-ban az, ami történik. De amíg nem az van, hogy az ige támadás alatt áll, amíg nem az van, hogy a politika alapvetően át akarja írni az igét, addig nekünk nem feladatunk megkérdőjelezni a hatalmi struktúrát. És ez azért nagyon izgalmas, kedves testvérek, mert viszont a politika nem tud a teológiával mit kezdeni. A politika csak politikai kérdésekkel tud mit kezdeni, és éppen ezért mindenből politikai kérdést is csinál. Az, hogy keressétek először az Isten országát, az értelmezhetetlen a politikai struktúrában. Az, hogy a messiás a zsidó királya, az kiragadható és lefordítható. Az, hogy azt mondják, hogy az a názáreti Jézus, akinek a keresztjére az volt odaírva, hogy Rex Nazaroi, Jesus Nazaroi Rex Judaorum, tehát, hogy a názáreti Jézus a zsidó királya, hát az politikai váddá tehető. Az, hogy protestánsok nem akarják támogatni a Habsburg uralmat, az politikai váddá tehető. Az, hogy az evangélikusok nem akarják támogatni ilyen-olyan politikai mozgalmakat, az politikai váddá tehető. De nekünk nem az a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Most egy kicsit elkanyarodtam, úgyhogy térjünk vissza Ágostonhoz. Tehát, hogy éppen ezért Tesszalonika lesz az elutasításnak és az emberi gőgnek a szimbóluma, viszont ott van mellette Bérea, ami egy olyan körülbelül 60 kilométerre van Tesszalonikától, lényegesen kisebb település, és azt viszont azt olvassuk a történetben, hogy ugye, amikor oda kell mennie Pálnak, mert Tesszalonikából úgy menekítik, akkor Béreába, az ottani zsinagógában a zsidók, ezt írja egész konkrét az abcsel, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. A teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Pál úgy valószínűleg, ezt megint kihagyja Lukács a sztoriból, ugyanazzal a stratégiával megy a béreai zsinagógába is, mint Tesszalonikába. Ószövetség alapján érvel, és a béreai gyülekezetnek nem az a reakciója, hogy akkor kergessük el, hanem akkor jó, hát ő hivatkozott erre, arra, amarra, nézzük meg. Igét igével magyarázzunk. És gyakorlatilag az érdekli ezt a gyülekezetet, hogy akkor ez a tanítás, amit most megfogalmazódik Pál által, akkor az ige szerint helyese. És erre mondja azt Ágoston, hogy Bére az alázatnak és az értelemnek a szimbóluma. És ez szerintem egy fontos, tehát tényleg belemagyarázásnak érzem Ágostonnak ezt a magyarázatát, de egy nagyon fontos belemagyarázásnak érzem, mert valójában, amikor mi bármilyen tanítással találkozunk, alázattal és értelemmel kellene nézni. Tehát, hogy nézzem meg azt, hogy akkor ez biblikusan helytálló-e. Ha biblikusan rendben van, akkor el lehet fogadni. Biblikusan nem helytálló? Akkor keresztény szeretettel azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. A Tesszalonika nem alázattal áll a dologhoz, mert ott van egy féltékenység, ott alapvetően az dominál, nem is érdekli a fellázadást, szítókat, hogy egyébként ez biblikusan helytálló, nem helytálló. Van egy élből való elutasítás, és azt gondolom, hogy ebből az ágostoni vonalból érdemes egyébként ezt egy kicsit talán a magunkévá tenni, mindennel, ami körülöttünk zajlik kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez a keresztény hozzáállás, pedig itt még zsidókról beszélünk. A megtérőben lévő zsidókról beszélünk. Ami még érdekes, az majd szerintem itt most megállok, és majd ökumenikus imahét után nekiállunk magának a levélnek. Úgyhogy ha van hozzászólni való, akkor sok szeretettel hallgatom.